kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket az 50. Zsoltár első versének éneklésével. Az 50. Zsoltár így kezdődik: az erős Isten uraknak ura. Isten tiszteletünket a 479. dicséret éneklésével. A 479. dicséret első két versét énekeljük: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Imádságot, így készülünk a gyerekórára. Isten áldja meg azokat, akik foglalkoznak veletek, nektek is legyen sok örömötök, hitetek. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket Jézus Krisztus útján, vezess a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Folytassuk a megkezdett 479. dicséret 3. és 4. versének éneklését.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amit az írva található a Józsué könyvének második fejezetében. A Józsué könyvének második fejezetében így szól hozzánk Isten beszéde. És Józsué, a Nun fia, elküldött Sittimből titkon két férfit, kémekül mondván: menjetek el, tekintsétek meg azt a földet és Jerikót. Azok pedig elmentek, és bementek egy parázna asszonynak a házába, kinek Ráháb volt a neve, és ott hálának. Mikor pedig megjelentették ezt Jerikó királyának, mondván: íme férfiök jöttek ide ez éjszaka az Izrael fiai közül e földnek megkémlelésére, akkor küldött Jerikó királya Ráhábhoz, mondván: hozd ki a férfiakat, akik bementek hozzád, akik a házadba mentek, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész földet. Az asszony pedig fogta a két férfiút, és elrejtette őket, és mondta: úgy van, bejöttek hozzám a férfiak, de azt sem tudom, honnan valók voltak, és kimentek e férfiak kapuzáráskor a sötétben, és nem tudom, hová mentek a férfiak, siessetek gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig ő felhágatta őket a ház héjára, és elbújtatta őket a száras len közé, amely neki a ház héjára volt kirakva. És utánuk siettek a férfiak a Jordánhoz vezető úton a rév felé, a kaput pedig bezárták, azután, hogy kimentek azok, akik őket üldözték. Ő pedig még le sem feküdtek, mikor felment ő hozzájuk az asszony a ház tetőre, a padlásra, és mondta a férfiaknak: tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy a földnek minden lakosa megolvadt előttetek. Mert hallottuk, hogy megszállította az Úr a veres tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomba, és hogy mit cselekedtetek Emoreusok két királyával, akik túl voltak a Jordánon, Szihonnal és Oggal, akiket megöltetek. És amit hallottuk, megolvadt a mi szívünk, és nem támadt többé bátorság senkiben sem miattatok. Bizony az Úr a ti istenetek az Isten fenn az égben és alant a földön. Most ezért esküdjetek meg, kérlek, nekem az Úrra, hogy amit én irgalmasságot cselekedtem veletek, ti is irgalmasságot cselekeztek majd az én atyámnak házával, és igaz jelt adtok nekem, hogy életben hagyjátok az én atyámat és anyámat, férfi és nőtestvéreimet, és mindazt, ami az övék, és megmentitek a mi lelkünket a haláltól. És mondták neki a férfiak: ami lelkünket érje helyetted a halál, ha meg nem jelentitek ezt a mi dolgunkat. És ha nekünk adja az Úr ezt a földet, irgalmasságot és igazságot cselekszünk veletek. Halál bocsátotta azért őket kötélen az ablakon, mert ez a háza a kőkerítés falán volt, és ő a kőkerítésen lakott, és mondta nekik: a hegyre menjetek, hogy rátok ne találjanak az üldözők, és ott rejtőzködjetek három napig, amíg visszatérnek az üldözők, aztán pedig menjetek a magatok útján. A férfiak pedig mondták: ártatlanok leszünk ezen te esküvésedtől, amelyet te megeskedtettél minket. Ha bejövünk mi erre a földre, közd ezt a veres fonalú zsinort ahhoz az ablakhoz, amelyen alábocsátottál minket, atyádat, anyádat és atyád fiait pedig, és atyád egész házanépét gyűjtsd magadhoz a házba. És akkor akárki kijön a te házadnak ajtaja, annak vére az ő fején lesz, mi pedig ártatlanok leszünk, mindannak vére pedig, aki te veled lesz a házban, ami fejünkön legyen, ha valakinek keze lenne azon. Ha pedig megjelentetted ezt a mi dolgunkat, akkor mi fel leszünk oldva az eskü alól, amelyet te megeskedtettél minket. Mondta pedig az asszony, amint szólottatok, úgy legyen. Ekkor elbocsátotta őket, és elmentek. A veres zsinót pedig rákötötte az ablakra. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Urunk, mostanáig a te beszéd szólt, a te ígédet hallgattuk, azokat a történeteket, amik veled kapcsolatosak, hogy hogyan tudtál nagy dolgokat cselekedni emberek életében, akik egész távol voltak te tőled, hogy hogyan formáltad a gondolataikat, és hogyan hoztak olyan döntést, ami neked kedves volt, és a népednek segített. Urunk, köszönjük, hogy ezek a történetek ismétlődnek a mai korban és a mi életünkben is. Te tudod, hogy honnan hoztál, honnan hívtál ki bennünket, hogy milyen úton jártunk, amíg meghallottuk a hírt, ami alakított és formált minket, és íme most itt vagyunk, és hallgatjuk az igét a te irgalmasságodról, a hitről, a megmenekülésről és a te népedről. Köszönjük, hogy van neked néped ma is, akik te nevedben hisznek, Úr Jézus Krisztus, akiket megváltottál, akik a tiéd. Köszönjük, hogy elmondhatjuk, hogy mi is a néped közé tartozunk. Köszönjük, Urunk, hogy így nap mint nap megtapasztalhatjuk, hogy milyen nagy dolog a te családodban élni. Hogy Istenünk, édes atyánk vagy nekünk, aki gondoskodsz rólunk, a külső dolgainkról, eledelről, ruházatról, erőt adsz nekünk, gyógyulásokat adtál, szabadításokat és vigasztalásokat szent lelked által. De a lelkünkkel is különösképpen törődsz, amikor az ígét olvassuk nap mint nap. És most, amikor együtt olvassuk a napi ígét, akkor kérjük, hogy cselekedj velünk irgalmasságot, hogy az a szó jusson el hozzánk egész belülre, ahol minden megváltozik, amire éppen szükségünk van. Te tudod, hogy milyen lelkiállapotban vagyunk, mi történt velünk, és milyen szavakra van szükségünk. Így legyen a te szavad vigasztalása a gyászolónak, a szomorkodónak, legyen erősítés, bátorítás egy csüggedőnek. Így kezedbe bízunk életünket, lelkünket, és ezt az Isten tiszteletet. Áld meg bennünket az Úr Jézus nevében, kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, úgyis, hogy megkérem gondolkodat, hogy a fűtést vegye lejjebb, mert nagyon meleg van. Legalábbis nekem ebben a palátban, igen, melegem, hogy gondolom a testvéreknek is. És az ígére készülve a 162. dicséretünknek a negyedik versét fogjuk énekelni. A 162. dicséretünk negyedik verse pedig így kezdődik. Örvendezünk mi szívünkben, felséges Isten! Meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a zsidókhoz írt levél 11. részében a 31. versben a következőképpen. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. Testvérek, ez egy igen különleges és izgalmas történet. Nagyon sok gondolat vetődik fel az emberben már csak az egyszerű olvasás után, vagy annak meghallgatása után is. És akárhogy is azért ne gondoljuk, hogy ez egy sok bűne mellett hazudós nő lett volna. Hogy azt mondta, hogy itt voltak, de már elmentek arra, menjetek csak utánuk, aztán majd csak elkapjátok őket. Sok bűne volt, nyilvánvalóan ez barázna nő volt, de azt azért ne gondoljuk, hogy hazudós volt. Mert itt egyszer arról van szó, hogy meg kell menteni az emberek életét. És a fele barátja megsegítése érdekében mondta azt, amit mondott, itt életmentésről van szó. Továbbá Isten ezért tettéért nem ítéli el, nem rója fel neki, sőt, azt mondja, hogy hit által menekült meg. Tehát közben az asszonynak a hitét emlegeti a Szentlélek, aki pedig a szíveket vizsgálja, és tudja, hogy kit hogyan kell megítélni, és még körülbelül 1400 év múlva is, amikor a Szentlélek emlegeti ezt a történetet, akkor a hitet hangsúlyozza, hogy ennek hite volt. És ez megmentette őt. Sőt, még azt is hozzátesz, hogy ő neki békessége volt. Ami nem kis dolog. Máshol is olvasunk ilyet, hogy az életmentés érdekében nyilatkoztak például a bábák Egyiptomban, és a nyilatkozatukkal megmentettek rengeteg gyermeket. Akkor az volt, emlékszünk a történetről, hogy Isten népe 430 éven ott van Egyiptom, és elkezdik őket üldözni, egy pogrom kezdődik el, és azt parancsolja a fára, hogy minden gyermeket, fiú gyermeket öljenek meg a bábák. Hogy oda mennek bábáskodni, a szülő azt mondja, és látják, hogy fiú, akkor gyorsan öljék meg. És a bábák pedig nem engedelmeskedtek a fáró parancsának, és életbe hagyták a fiú gyermekeket, mire a fáró berendelte őket, és felelősségre vonta őket, hogy micsoda dolog ez, hogy nem engedelmeskednek a fáró parancsának. Ők pedig azt mondták, hogy a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, ezek gyorsan megszülik a gyermeket, nem szüksége a bába asszonynak oda menni. És a Biblia azt mondja, hogy hitáltal cselekedtek a bábák, amikor ezt tették. De nem, hogy felrója azt, hogy nem mondtak igazat, hanem azt mondja, hogy hitáltal cselekedtek, mert ez életmentésről van szó. Arról van szó, hogy valakinek az életét meg kell menteni, és mellette kiállnak, és ugyanakkor a bábáknak is, de maradjunk most Ráháb, mert egy olyan cselekedete volt, amivel óriási veszélybe sodorta magát. Mert ha a követek ugye rejtőznek a padláson, és visszajönnek azok, akik üldözték őket azon az úton, ahol az Ráháb küldte őket, és fölmennek a padlásra, és megtalálják őket, akkor nyilvánvaló, hogy az asszonyt is kivégzik. Tehát igen, kockázatos dolog volt, tehát valami nagy tétje volt ennek, hogy ezt a döntést hozta, egy micsoda bátorság. Amellett nem csak úgy van ez, mint ahogy mondottam, hogy a fele barátait akarja megmenteni, hanem Isten embereit akarja megmenteni. Azért ez egy különleges dolog volt, hogy abban a népben, abban az időben a sok nép között volt egy nép. És ez volt az Istennek a népe, és most az Isten népének két embere bevetődik az ő házába. És ő pedig hitáltal rejtegette őket. Hogy miért tette ezt, ez az asszony? Mi volt a lelki motiváció, hogy ezt a döntést hozta, és ilyen bátran odállt Isten népének az emberei mellé, Isten mellé állt, így mondhatjuk. És akárhogy is ezt a Biblia a hitte hozzá összefüggésbe, hogy mi a magyarázat annak, hogy egy hitbeli lépést tesz meg ez az asszony. Feltehetőleg már eddig is a hit elemei ott voltak benne. Majd mindjárt ezt kifejtem. És ott mozgott benne valami az Isten népével kapcsolatban, én nekem bár ott lenne a helye, bár találkoznék ővelük, hogy van egy nép, hogy annak én is tagja lehetnék, nem akarom túl dimenzionálni a dolgot, de ennek a cselekedetnek volt már előtörténete a szívében. És most egy cselekedet következik. Annak idején, amikor Fejő megyében voltam, hallottam a kis történetet a váli plébánosról. A váli plébános elment utolsó kenetet vinni egy haldokló hívének, egy katolikus idős asszonynak, akinek a kismenye református volt. És miután a halottak szentségét odaadta ennek az idős asszonynak, visszafordult a kifele menet a fiatal asszonyhoz, és azt mondta neki a református fiatal asszonynak, hogy lányom, jegyezd meg, hogy az ember cselekedetekből üdvözül, és nem hitáltal. Ezzel jól képviselt a római katolikus egyház tanítását. A volt wittenbergi plébános pedig, a Luther azt mondta, hogy hit által üdvözülünk, és nem cselekedetek által. A Biblia pedig azt mondja, hogy akinek igaz hite van, az cselekszik is. És ha nem cselekszik, akkor kiderül, hogy nincs is igazi hite. De ha igazi hite van, akkor az a cselekedetekben meg fog nyilvánulni. Erről tanít a Jakab levél. És ennek az asszonynak az életében ezt látom, hogy már van hite, mert különben nem mondaná a Biblia, hogy hit által. Tehát az életében a hit elemei már ott vannak, benne a szívében, lelkében. És ez pedig cselekvésre készteti arra, hogy egy határozott döntést hozzon, én az Isten népe oldalára odaállok. Még hogyha ez nem is volt egy nyilvános döntés. Szóval ez nem országvilág előtt van a döntés volt, hiszen az emberek előtt még bentegeti magát. Itt voltak, de elmentek, tehát nem mondja azt, hogy elrejtettem őket, nyilván van nekik. De mégis Isten előtt hoz egy döntést. Tehát a hitből származik egy cselekedet, és a kettő együtt mutatja, hogy ennek üdvözítő hite van, ennek az asszonynak. Nos, mi az, ami erre a hitre és az ebből származó cselekedetre vezette ezt az asszonyt? Elmondja, miután az üldözők elmennek, és fölmegy a háztetőre, és a rejtek helyről előjönnek ezek az emberek, elmondja nekik, hogy hallottuk. Hallottuk azt, amit Isten cselekedett. Hallottuk, hogy megszárította a Vörös-tenger vizét előttetek, amikor kijöttetek Egyiptomból. Hallottuk, hogy hogyan győzték le az emorusoknak a két király. Hallottuk. Tehát hallottuk az Istennek a nagy dolgait. Ahhoz, hogy valaki hit legyen a szívébe, hallani kell. Mert azt mondja az apostol, hogy a hit hallásból van. Azt meg Isten igéje által. És miképpen higgyenek, hogyha nem hallották. Ezért kell mondani az Istennek a dolgait. Ezért szükséges, hogy ez a hír eljusson az emberekhez. Akik Isten nélkül élnek, a pogányság világában élnek. Ez az asszony teljesen a pogányság világában élt. Ami vallásos élménye és megtapasztalása volt, az mind a pogánysággal kapcsolatos volt. Ott a kánaáni babonás ős kultusza, sok varázslás, ráolvasás, ami az ő vallásos életét befolyásolta, a bálványimádás. De ebbe a babonás sötétségbe behatol egy új hang. Hallottuk, hogy az Isten mit cselekedett. Az az Isten, az egyedüli Isten, hogy mit cselekedett, hogy egy népet kiválasztott magának és kihozta Egyiptomból. Hallottuk. Ez megelőzte a cselekedetét, és ez valamit munkált a szívében. Azt olvassuk, hogy ez mindenkinek a szíve megolvadt ezeket a híreket hallván. Amikor Istennek a dolgait hallják, meg aztán látják az emberek, akkor a szívük megolvadhat. Nem gondolom, hogy a mai embereknek annyira olvadós lenne a szíve, sajnos. De a mai emberek között is, hiszen mi is ilyen emberek vagyunk, előfordul az, hogy a mi szívünk megolvad. Az azt jelenti, hogy már nem olyan erős, nem olyan magabiztos az Isten dolgaival kapcsolatban, nem merünk nemet mondani, már nem szegülünk ellene az Isten dolgainak, és azt mondjuk, hogy hát nagy erővel találkoztam, nagy hatalmassággal találkoztam. Aztán azt mondja ez az asszony, hogy tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet. Honnan tudta? Volt valami belső bizonyosság. Isten ad a hit belső bizonyosságából valami biztos tudást. Amikor az ember nem azért, mert könyveket olvasott, vagy olyan okos lenne, hanem egyszerűen Isten ad neki egy belső tudást, egy belső bizonyosság, hogy az Úr a nagy, az Úr az erős, és amit ő ad, az oda van adva. Azaz azért lesz, akinek oda fogja adni. És végül még azt is mondja, hogy figyeljük meg, bizony az Úr a ti istenetek, az Isten fönn az égben és lenne a földön. Amikor sok babonás hit között őnek ott van a szívében a bizonyosság, a biztos belső tudás, hogy az Úr az egyedüli Isten. És mi ilyen világban élünk, a neopaganizmus világában élünk, az új pogányság világában élünk, ahol ezek a babonás képzetek, különféle bálványok, különböző vallásoknak a hírei és kegyessége eljut hozzánk. Elég a kristás szerzeteseket látni a Rákóczi úton, vagy a buddhista misszióról olvasni, vagy a iszlám előretöréséről hallani. Körül vagyunk véve a legkülönbözőbb vallásokkal, és amikor valakinek egy ilyen belső bizonyossága van, hogy igen, hát mindegyik nép a maga Istenének a nevében jár, mi pedig az Úr, a mi Istenünk nevében járunk, az Úr az igaz Isten, ő az egyedüli Isten. Többit kitalálták, többit csinálták. És még egyet felfedezett az asszony, tehát ezt magyarázom, hogy hitáltal. Hitáltal cselekedett, amit cselekedett. Még egy nagyon érdekes dolgot fedez fel ebben a különleges és új és hatalmas és egyedülálló Istenben, aki most már az ő Isten lesz, aki mellé oda akar állni, az irgalmasságot. Ez egy olyan elem, ami a Molok kultuszban, ahol a gyermeket áldoztak, nem szerepelt. Ami a többi vallásban nem szerepel, az irgalmasság. Hogy az Isten tulajdonságai közül egyik legszebbet, a legcsodálatosabbat fedezi fel, ez pedig az irgalmasság. Ez egy különleges tulajdonság az Istennek, amikor megszán bennünket, amikor megszánja a vergődésünket, akkor látja, hogy a bűnnel harcolunk, és nem tudunk győzedelmeskedni, és mindig visszaesünk. Amikor észreveszi azt, hogy erőtelenek vagyunk, akkor nem tudunk hinni igazából. Amikor a legkritikusabb helyzetekben odalép a kísértő, az ördög, és olyan kérdéseket tesz fel, hogy szinte tehetetlenek vagyunk, akkor az Isten irgalmassága megszán bennünket. A német szó az irgalmasságra, amikor így fordították le, egy bán herciskáit. Egy nagyon érdekes szó, benne van a herc. Amikor valakinek a szíve megindul, látva a másiknak a baját. És a görögben ugyanez van, a esplankniszté, abban a splankna, az a belső rész. Istennek, mint ugye a szíve megindulna, amikor látja a mi elesett állapotunkat. De ezt ugye héberül írták, ezt a szöveget itt a rehem szóban, ami jelenti az embernek a belső részét, az asszonynak a méhét is jelenti különben, meg úgy különben is az embernek a belső részét is jelenti, a lelki belső vonatkozásait, hogy Isten könyörületességre indul, azt mondja, hogy megesett a szíve rajta. A szánalomra indult az ő szíve, és látta ezt a bűnös asszonyt, ezt a Ráhábot, ezt a veszedelemben élő asszonyt, mert ő is azok közé tartozik, akiknek el kell veszniük. És látja, hogy következik a harag napja, de ezt az asszonyt meg akarja menteni Isten, és a szívébe ad valamit, az irgalmasságnak az hírét, és az asszony reménykedik az Isten irgalmasságban is, hogy cselekedjetek velem irgalmasságot. Istennek ez a legszebb tulajdonsága, hogy lehajolt hozzánk. Ez én életemben is legyen valódi, hogy Isten megszánt engem az ő vergődésemben. Azt mondta, hogy itt vagyok, és szeretlek, és megváltottalak, és az enyém vagy, és hagyd rám a dolgaidat, és bízd rám a te ügyedet, és én gondot viselek róla, bármilyen nehéz lenne is. De azt mondja, ilyen helyzetben van, és a roppant kritikus helyzetben van, ilyen helyzetben tudnék pár nap, és eljön a dies irae. Pár nap, és itt van a harag napja. Tudnék, Isten azért küldte az ő népét a Kánaán elfoglalására, és azért fogják Jerikót lerombolni. Mert Jerikót úgy lerombolták, hogy teljesen a falak ledőltek. És ez pár nap múlva bekövetkezik. És aki a várban van, a városban lakik, az mind elpusztul, ez mind bálványimádó, ez mind az ördögnek az embere, és terjeszti a sötétséget. És Isten pedig ezt a haragot véghez viszi, végrehajtja. Itt most Isten haragja következik. Nem azt kell nézni, hogy van egy ilyen erőszakoskodó nép, aki most itt a bosszútól hiegve ezt vagy azt teszi. Amikor az Ószövetségben látjuk azt, hogy Izrael népe bement és elfoglalta a kánaáni városokat, akkor a cheremet hajtották végre, ami azt jelenti, hogy Isten ítélete, egy különleges héber szó mondja, ezt végre kell hajtani azért, mert betelt a pohár. Tudnék, Isten, mint a történelem ura, már 400 évvel korábban elmondta Ábrahámnak. Még nem adom nektek ezt, nem visztek be titeket arra a földre, hogy birtokoljátok azt, mert még nem telt be a pogányok vétke. Ezt több mint 400 évvel korábban Isten mondta. Hogy akik ott laktak Kánaánban, azoknak a vétke még nem telt be, még nem telt csordultig a pohár. És Isten pedig tűrt, és megint tűrt, és megint tűrt. Néha közbeszólt Sodománál, lecsapott a bűnre, és megbüntette őket, utána megint engedte, hogy beteljen a mérték. És így 100 év, már csak 50 év, már csak 20 év, már 10 év van hátra, és végzik azt a szertartást az ördögnek, áldoznak, ami tönkre teszi a társadalmukat, a családjukat, a saját életüket és az örök üdvösségüket. És most Isten azt mondja, itt az ítélet. És ez pár nap múlva bekövetkezik. És ennek az asszonynak irgalmasságra van szükség. Hogy amikor eljön a harag napja, akkor ő ne vesszen el. És már ott van a szívében a hit, mert tudja, mert megolvadt a szíve, mert hallotta, meg az Isten irgalmasságáról is tud, és nem tud kijönni ebből a lehetetlen helyzetből, de Isten megszánja őt. Még azt is el tudom képzelni, hogy választ találunk arra, hogyha hívő volt a szívében, akkor miért volt parázna? Mert ez parázna név volt, azért akárhogy üzzük, főzzük, vagy fordítjuk ezt a szót, ez parázna név volt. De most hogyan lehet, hogy mert hit van a szíve, és még mindig nem hagyja abba? Hát ennek nagyon sok oka lehet. Nagyon sok oka lehet. Emlékszem, amikor a Józsefvárosi gyülekezetben, ott a Salétrom utcában tartottam evangelizációt, akkor jött hozzám egy utcalány beszélgetni az evangelizáció után. És ott sírt. És ott könyörgött az Úrhoz. És imádkoztunk. És utána elment. Ki tudott szabadulni abból az életből, vagy nem? Mert emberektől függött. Tehát semmiképpen nem tudjuk, hogy mint volt ezzel az asszonya. De Isten kiszabadítja őt úgy, hogy mindenki elpusztul. Azok is, akik őt futtatták, azok is elpusztultak. Mindenki elpusztult, aki őt visszahúzta, és nem engedte megtérni. Mert Istennek van hatalma arra, hogy kiszakítson valakit a bűnből és a fertőből. Isten úgy tudja az embernek az életét, a körülményeit alakítani, hogy ki tud szakítani abból a rettenetes veszedelemből, amiben benne vagyunk, amiből saját magunk nem tudunk kijönni. És ezt az asszonyt így mentette meg, hogy mindenki elpusztult a városban, amikor eljött a harag napja. Csak ő nem, meg a családja. Az ő háza ott volt a város falába beépítve, ott volt az ablaka is, és egy piros zsinort, egy veres kötelet eresztett le, az volt a jele, hogy én az Isten irgalmasságában reménykedek. Az egész város lerombolódott, az az egyetlen rész maradt meg. És mindaz, aki benn volt az ő lakásába. Nos, talán ez a magyarázat arra, hogy miért cselekedett úgy. Amikor valakinek már hite van, akkor az Isten mellett hoz egy döntést. Azt valahogy elmondja. Legjobb először olyanoknak elmondani, akik már az Isten népéhez tartoznak. Aztán majd utána meglátszik az rajtunk, meg kiderül a többiek előtt is. De mint hogyha azt mondta volna, hogy befogadtok engem. Én is az Isten irgalmasságának a családjába tartozhatom. Tudnélik, és ez a következő gondolat, ő belekerült az Isten családjába. Talán el tudják mondani a testvérek, hogy nagyszerű családban élnek, milyen szülőket kaptunk, milyen nagyszerű családnak lehetünk a tagjai, és milyen jó ez. De ha valakinek nagyon szép családja van, és nagyon boldog, hogy ilyen családba tartozik, hadd mondjam el, hogy ennél sokkal-sokkal-sokkal jobb, és ennél szebb nincs az Isten, mint az Isten családjába bele tartozni. Ahol az Isten az édes atyánk, ahol Jézus Krisztus, ami biztos, megbízható társunk, megváltunk, szabadítunk, közbenjárunk, vezérünk, ahol a Szentlélek, aki belül irányít bennünket, ahol az Isten asztalához ülhetünk, ahol az úrvacsora közösségében együtt lehetünk a Jézus asztalának a vendégei, és hallgathatjuk az ő kedves, biztató szavát a bűnbocsánatról, hogy ez a nő belekerült az Isten családjába. Különös módon azonban többszörösen belekerült az Isten családjába. Úgy belekerült az Isten családjába, hogy Szalmonnak hívták az egyik követet, később feleségül vette. Tehát valósággal belekerült Isten népébe, és ettől kezdve annak a népnek volt a polgára, amelyik az Isten kiválasztott népe volt az Ószövetségben. És így gondoskodott Isten arról, hogy az ő elveszett állapotában a legcsodálatosabb közösségbe kerüljön bele. Azonban még érdekesebb az, hogy az ő fiúk volt Boáz. Talán ismerik a Rút könyvét. Tehát a Rútnak, ennek a Moábeti asszonynak az anyósa volt Ráháb. És még izgalmasabb, hogy az ő utódjuk volt Dávid király. És ami a legizgalmasabb, hogy onnan származott az Úr Jézus test szerint. Tehát valósággal belekerült az Isten családjába. Ha valaki elolvassa a Máté evangéliumnak az elején a nemzetség táblázatot Jézusról, akkor az első rész 5. versében olvassuk azt, hogy Szalmon vette feleségül Ráhábot. Beletartozni Isten családjába. Testvérek, hitáltal lehet beletartozni az Isten családjába. Hogyha ez az eleven üdvözítő hit bennünk van, hogy a teljes reménységünket és bizalmunkat vetjük az Isten irgalmasságába, akkor bennünket is befogad, és Isten népének a tagjai lehetünk. Hitáltal lehet belekerülni az Isten családjába. Hiszel el? És ennek az egyik jele az, hogy ő az Úr oltalmába helyezi magát. Hogyha valaki hisz, ennek van egy biztos jele, hogy az Isten oltalmába helyezi magát, amikor jön a harag, amikor jön az, hogy Isten komolyan számon veszi a dolgokat. Azt olvasom a 21. versben. Elbocsátotta őket, és elmentek, a veres zsinort pedig reá kötötte az ablakra. Különben ez volt az a zsinór vagy kötél, ami leeresztette őket a várfalon az ablakból, hogy ezek az emberek elmenekülhessenek, az ő tanácsát követve 3 napig egy hegyen rejtőzködtek, és csak utána mentek el, és elmondták Józsuénak, a vezérnek ezt az egészet, és azt, hogy az Isten irgalmasságába az alá helyezte magát ez az asszony, és amikor jött az ítélet, és Isten népe a romok közé ment, hogy mindenkit, aki megmarad, megbüntessen, elpusztítson, ő hozzájuk senki nem közelített. Mert ők már beletartoztak Isten családjába. Még semmi nem történik, csak annyi, hogy az izgalom, a várakozás, hogy kiderül az, hogy én rejtegettem őket, lelepleződöm, esetleg engem is elpusztítanak, hogy külön csípik ezeket a kémeket, és visszahozzák, és szembesítenek velük. Tehát csak erről van szó, meg hogy egyáltalán Isten elfogad-e engem, hiszen én ennek a pogány népnek, az Isten ellenségeinek a tagja vagyok. Ráadásul az én életvitelem is olyan, hogy Istennek nem tetszik, hogy az Isten irgalmassága most engem is befogad, vagy nem. És azt olvassuk, hogy ebben bizakodott, és az Úr oltalmába helyezte magát, és ezt a veres zsinót oda kötött az ablakhoz. Ez a jele annak, hogy én az Istenhez akarok tartozni. Ez a jele annak, hogy én az Isten irgalmasságát megragadom. Ez a jele annak, ez volt a keresztnek a jele. Hogy Jézus helyettem is meghal, majd ő az én megváltóm és szabadítóm is. Mert egyes egyedül azért menekült meg, mert az ő bűneiért valaki elszenvedte a büntetést. Isten megbünteti a legkülönböző bűnöket, egy bűn sem fog büntetés nélkül maradni. Se a varázslás, se a bálványimádás, se semmi, se a paráznasság, mindent Isten megbüntet. Egy bűn sem marad büntetés nélkül, csak az a kérdés, hogy kin bünteti meg. Ha Jézus csak te megváltód, és helyettesed, akkor rajtad már megbüntette. Te meg szabad vagy. De Jézus nem megváltója valakinek, azon saját magán fogja az Isten megbüntetni. Mert egy bűn sem marad büntetés nélkül. Ezért Krisztus nélkül nincs üdvösség. Ezért nevezek bennünket keresztjénnek, Krisztusinak, mert Krisztushoz tartozunk. Mert ő az, aki nekünk megszerezte a Golgotán kihullott drága piros vérével az üdvösséget, hogy mi nekünk szabadulásunk lehessen. És az Isten irgalmassága, amit megígér, az megáll. Itt a követek által ígért, és az asszony hitáltal elfogadta, és ez aláhelyezte, az ő oltalmába helyezte magát, és amikor jött a veszedelem, akkor az ő irgalmassága, Isten irgalmassága megállt. Mert Isten nem vonja vissza az ő irgalmasságát. Mert ő, amit megígér, azt meg is tartja. Mert hogyha megesküdt afelől, hogy aki a Krisztusban hisz, annak a bűnei meg vannak bocsátva, az valóban ezt átveheti és ezt élvezheti. És jön a veszedelem, de ő ott van az oltalmazó jel alatt. Kedves testvérek! Sok tanítást vehetünk ebből, mint amellett, amit az Úr most nekünk már elmondott, miközben hallgattuk ezeket a gondolatokat. Amikor Isten emberei bajban vannak, álljunk melléjük, még ezt hadd tegyem hozzá. Ez a két ember nagyon nagy bajban volt. És a hitnek a jel, hogy melléjük állunk. Amikor Isten népének nehéz helyzete van, akkor álljunk oda. Mi az egyházat soha ne hagyjuk el, a Krisztus népét soha ne hagyjuk el. És soha ne álljunk azoknak az oldalára, akár egy vitatkozás során, akár egy nehéz diszkuszió közepette, ne álljunk azok mellé, akik az Isten népét szígyják és gyalázzák. Még hogyha nem is úgy él az Isten népe közül valaki, mégis az Úrhoz tartozik, és az Úr ügyét kell nekünk képviselnünk. Aztán azt is gondoljuk végig, csak ilyen záró gondolatokként, konzekvenciaként, hogyha már döntést hozunk, a szívünkben hozunk először döntést. És azoknak mondjuk el, akik megértik ezt a döntést. A szívünkben kell egy döntést hozni, mint ahogy az asszony is hozott a szívébe egy döntést, és ezt elmondta azoknak, akik Isten oldalán álltak. Azután Fedezd fel az Isten irgalmasságát nem csak ebben a történetben, hanem fedezd fel az Isten irgalmasságát a te saját történetedben. Ha nem az Isten irgalma és kegyelme, hogy még nincs végünk, hogy megtartod bennünket, és élj és örvendezz annak a tudatában, hogy te is már beletartozol Isten családjába. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 460. dicséretünk első három versét. A 460. dicséret első, második és harmadik versét. Ez így kezdődik: amint vagyok sok bűn alatt. Köszönjük, hogy közben vezetett gondolatainkat az előtted megállásban. Köszönjük, hogy a mi szívünkben is olyan sok mindent elvégeztél, hiszen mi is hallottuk mindazt, ami a te dolgaidról szólt, a te nagy tetteidet, amiket cselekedtél, nem csak a múltban, hanem a jelenben is, ismerőseink életében, és itt a gyülekezetben, hogy milyen nagy dolgok történnek, amikor hallgatjuk az igét, olvassuk a te beszédedet, és imádságban csendben megállunk előtted, milyen nagy dolgok történnek a mi szívünkben és a lelkünkben. Szükség van erre, hogy nagy dolgok történjenek ott, nagy események, hiszen a bűn is nagy erővel vonul fel a mi életünkben, körülöttünk. Urunk, köszönjük, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem is megsokasodik, és a kegyelem bővölködik, és a te irgalmasságod nagyobb, és a világosságod nagyobb, mint a sötétség. Köszönjük, Urunk, hogy akkor a hitünk cselekszik, és hogyha a hitünk cselekszik, akkor ezáltal nyilvánvaló lesz, hogy tőled való hit ez, ami üdvözítő hit. Köszönjük, Urunk, hogy a te családodba tartozhatunk. Édes Atyánk, hogy asztalodhoz ültetsz bennünket a Jézus Krisztus vendégségében, és a te szent lelked által tanítasz, vigasztalsz és erősítesz. Köszönjük, hogy a te csodálatos örök tulajdonságait közül felragyogott egy különös szó, ami a te szíveddel kapcsolatos, ami nem kívánja a bűnös halálát, hanem az, hogy megtérjen és éljen. Köszönjük, hogy te szíved könyörületességre indult, amikor ránk néztél, és most is eléd tárjuk a mi életünk dolgait, és kérjük a nehéz helyzetünket. szív szerint fordulj hozzánk és segíts. És így rád bízhatjuk a mi életünket. Köszönjük, hogy az életünket is irányítod, és körülményeinket is kezedbe tehetjük. Köszönjük, Urunk, hogyha megvallottuk már azt, hogy milyen dolgok történnek bennünk, lelked által, hogy találtunk olyan testvért, akivel beszélgethetünk, ezekre adja olyan ismerősöket és barátokat, akikkel megerősíthetjük egymást ezekben a dolgokban, ott, hogy a gyülekezet ilyen szempontból is jól működő gyülekezet lehessen. Köszönjük a bibliórákat, a hétközi alkalmakat, az alkalmak utáni beszélgetéseket. Köszönjük, hogy a te igét foglalkoztat bennünket. És köszönjük, Urunk, azt, hogy amikor jön az ítélet, akkor a te irgalmasságod nagyobb, hogyha már hitáltal a megváltóba vetjük reménységünket. Most is ő benne bízunk, ő benne reménykedünk, ő érette kérünk, hogy hallgass meg és vezess bennünket az úton. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Visszaemlékezünk a múlt vasárnap délutára. Nagyon nagy örömbe volt része mindazoknak, akik részt vettek a női konferencián. Bizonyal azóta is beszélgettek a testvérek azokra, amik ott elhangzottak. Különösképpen akik egy csoportban voltak, de akik másik csoportban voltak, azok nem tudják, hogy az előző másik csoportban milyen beszélgetés volt. Ezért a tiszteletes asszony majd segít ebben, hogy a különböző csoportok azt a témát is megismerjék, amelyik a másik csoport megbeszélésének volt a tárgya.
Egy kicsit szeretnénk kérni, hogy nem végeztünk el teljesen, és azt szeretnénk kérni, hogy legyenek szívesek azok a testvérek, akik a múlt vasárnap a párkapi csoportjában voltak, tegyék fel a kezüket, mert szeretném odaadni a másik csoport pedig a kérdését is, hogy legyen miről gondolkozni. Hogy végül lesz hangalma, hogy ilyenek a párkapiban mennek. És ott pedig megvan, akkor a Zsuzsinak adom, aki nála volt a Zsuzsi csoportjában, ha van olyan valaki, mert ők megkapják Béva néni, tehát még akiket tegyék fel, akik a párkapiban voltak. De te már megkaptad. Igen. És akkor a Zsuzsitól pedig megkapják, akik velem voltak, a gőcsokatában, a gyűkorokban, az az Erika, meg a Manna. Tehát így ott ül három évben. Szerinta.
Erzsi.
Igen, így hol van? Nem így. Akkor ő meg tudja megkapni.
Erzsi.
És akkor a következő pedig, akik a barátkatival voltak, tehát Sókával a barátkatival ültek a csoportba, légy szíves még nekik adják. Azért, hogy át tudjuk tekinteni így az egészet, és amiről nem tudjuk beszélni, de a saját kis csendességükben hozzá tudjuk tenni. Köszönöm szépen, és akkor még teszünk ki a szigetét, és nem megfelelő. Nem nincs is itt, igen. Jó, akkor azt még kérdezzük a bőbinek, és aki pedig nem tudom képzelni, és majd esetleg
És köszönjük szépen. Hirdetem tovább a heti alkalmainkat, így a kedd este 7 órakor kezdődő bibliórákat, a dolgozók biblióráját, az apostolok cselekedetének a alapján. A Pál apostol második missziói útját veszük, éppen a Filippiben történt eseményeket fogjuk venni. Ez azért fontos, mert arról szól, amikor az evangélium megjelent Európában. Tehát az első európai gyülekezet, amikor Pál apostol először hirdette Európában az igét. Erről beszélünk kedden 7 órakor, és csütörtökön 5-kor a bibliórát megtartjuk. Hirdetem a virágperseit, abba is tegyünk adományokat, hogy szép virágunk lehessen. És végül házasulandó párt hirdetek, Tombor Tamás és Alföldi Borús Hanna esküvője most előttük levő szombaton 25-én 14 órakor lesz. Szeretettel várjuk a gyülekezetet, a templomi istentiszteletre, és utána, ha jó idő van, akkor a kertben lesz egy szeretett vendégség fogadás, oda is jöjjenek el, és örvendezzenek. Nem csak azért, mert a gyülekezetnek a hitoktatója az, aki férjhez megy, hanem a lányom is, hogy örüljenek velem együtt, velünk együtt. Tehát szeretettel várjuk a testvéreket szombaton 14 órakor. Fejezzük be Isten tiszteletünket a megkezdett 466. dicséret 4., 5., 460. 460. dicséret 4., 5. és 6. versének éneklésével. Utána a himnuszt fogjuk énekelni.